Mózes első könyve 19. és 20. fejezet. Mózes első könyvének 19. fejezete Szodoma pusztulásáról szól. Az Úr elment Ábrahámhoz, és elmondta neki, hogy Szodoma gonoszsága miatt ki fogja önteni az ítéletét a városra. Ábrahám könyörögni kezdett az Úrhoz Szodomáért, és így szólt. Ha volna 50 igaz ember Szodomában, akkor elpusztítanád az igazat is a bűnössel együtt? Ábrahám abból indult ki, hogy az Úr igazságos, még akkor is, hogyha az ítéletéről van szó. Isten soha egyetlen cselekedetében sem volt igazságtalan. És ez egy olyan terület, ahol a sátán folyamatosan támadja az Isten képünket. Vajon a szeretet Istene pokolra ítél egy olyan embert, aki még sohasem hallott Jézus Krisztusról? És mi van azzal az emberrel ott Afrikában, aki úgy élt és úgy halt meg, hogy soha életében nem hallott még Krisztusról? Vajon neki majd örökké a pokolban kell égnie, mert történetesen Afrikában lakott, és soha nem volt alkalma hallani Jézusról? Érdekes, hogy az ige erre nem válaszol közvetlenül, hanem ezt mondja. Isten tökéletesen igazságos. Amikor Isten ítél, tökéletesen igazságos ítéletet hoz majd. Ábrahám is ezt mondta az Úrnak, amikor hallotta Szodomára váró ítéletről. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? Jézus ezt mondta a tanítványainak. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Az egyháznak mindig is voltak nehézségei, ma pedig a 70-es évek vége fele az egyház még mindig komoly üldöztetésnek van kitéve. Romániában például egyre keményebben üldözik a hívőket, és csak az elmúlt pár hétben számos pásztort bebörtönöztek. A keresztényeket Kínában és a Szovjetunióban is üldözik, sőt nem csak olyan országokban, ahol a kommunista párt van a hatalmon, hanem a muzulmán országokban is. A kommunizmus tehát nem az egyetlen ellensége a kereszténységnek. Talán éppen az iszlámot tekinthetjük a legnagyobb ellenségnek. A muzulmán országokban ugyanis halállal büntetendő az, aki egy muzulmán vallásút az Úrhoz térít. A világ mindig is üldözte az egyházat. Péter első levelében ezt olvashatjuk. A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, ha szeret benneteket a világ, vizsgáljátok meg, hogy hol álltok. Ha viszont gyűlöl benneteket a világ, ne ijedjetek meg, mondja Jézus, mert engem is gyűlölt, és nem nagyobb a szolga az Uránál. Az egyház üldöztetése a világból fakad, de az egyre közelgő nagy nyomorúság időszakában Isten kiönti majd ítéletét. Az akkor lezajló események azonban nem érintik az egyházat, mert Isten mindig igazságosan ítél, és ha akad 50 igaz, akkor az Úr már megkegyelmez, mint ahogy azt a 18. fejezetben is mondta Ábrahámnak Szodomáról. Ábrahám végül addig könyörgött, amíg 10 igaz ember is elegendő volt. Isten megígérte, hogy megkegyelmez Szodomának, ha akadott 10 igaz ember. Ahogy azonban végigolvassuk a 19. fejezetet, látni fogjuk, hogy amikor a két angyal elment Szodomába, még 10 igaz embert sem talált. Az egyetlen valóban igaz ember Lót volt, még a családja sem bizonyult igaznak. De Isten az ő irgalmából vele együtt a családját is kimenekítette Szodomából. Az Új Szövetségben kétszer szerepel ez az utolsó idők példájaként, először Jézus, majd pedig Péter is erre hivatkozik. Jézus ezt mondja. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban is történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. De amely napon Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Jézus kihangsúlyozza, hogy Isten csak azután öntötte ki a városra az ítéletét, hogy Lót elmenekült. Péter pedig arra mutat rá, hogy Isten tudja, hogyan mentse meg az igazat, miközben a bűnösöket megőrzi az ítélet napjára. Isten tehát az igaz Lótot, akit annyira bántott mindaz, amit maga körül látott, előbb kimenekítette a városból. Ha tehát Ábrahám érvelését vesszük alapul, felmerül a kérdés. Vajon Isten az egyházára is kijönti majd az utolsó időkben az ítéletét a bűnös világgal együtt? Nem. És ahogy Isten Lótot is kimenekítette a városból, úgy menekíti majd ki az egyházát is a világból, mielőtt kijönti a világra a haragját, és beköszönt a nagy nyomorúság időszaka. Egyszerűen azt látjuk az igében, hogy Isten ezt az elvet követi, amikor ítél. A két angyal estére Szodomába érkezett, Lót pedig éppen Szodoma kapujában ült. Amint meglátta őket, Lót fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult. Abban a kultúrában a vendégszeretet rendkívül fontos szerepet játszott. Lót a város kapujában ült, és érdekes, hogy abban a társadalomban a nők végezték a munka legjavát. A nők szántottak és vetettek, és ők is aratták le a termést, míg a férfiak a város kapujában üldögéltek, és az időjárásról csevegtek. Ne feledjük azonban, hogy aki a város kapujában ülhetett, fontos embernek számított, hiszen akkor tájt minden ítéletet a város kapujában hoztak. Ha konfliktus támadt két ember között, a vének elé járultak, az idősebb férfiak elé, akik ott ültek a város kapujában, és a vének hoztak ítéletet az adott kérdésben. A város kapujában ülni tehát nagy megtiszteltetésnek és kiváltságnak számított. Tehát Lót, aki éppen a város kapujában ült, látta közeledni a két férfit, és meghajolt előttük, ahogy abban a kultúrában szokás. Ezt mondta: térjetek be, uraim, szolgátok házába, töltsétek itt az éjszakát, mossátok meg a lábatokat. Reggel majd fölkelhettek, és utatokra indulhattok. De ők azt felelték: nem, hanem itt a szabadban töltjük az éjszakát. Lót azonban jól ismerte a városban uralkodó állapotokat, és jól tudta, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, így tovább erősködött, hogy mégiscsak térjenek be hozzá. Mivel azonban nagyon unszolta őket, betértek hozzá, bementek a házba. Ő pedig lakomát készített nekik, kovásztalan kenyeret süttetett és ettek. Lefekvés előtt a város férfiai, a szodomaiak, körülvették a házat, ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki: hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük meg őket. Az ismerjük meg kifejezés ebben az esetben egy bensőséges szexuális kapcsolatra utal. Lót kiment hozzájuk az ajtó elé, de az ajtót bezárta maga mögött, és ezt mondta: ugyan, barátaim, ne tegyetek semmi rosszat. Van két leányom, akiknek még nem volt dolguk férfival. Kihozom hozzátok, és tegyetek velük, amit jónak láttok. De ezekkel az emberekkel ne tegyetek semmit, mivel hajlékom oltalma alatt vannak. Mindez először is azt mutatja, hogy milyen kevésre tartották a nőket abban az adott kultúrában. Lót hajlandó lett volna átadni két lányát a tömegnek. Hajlandó lett volna feláldozni szüzességüket, sőt hajlandó lett volna átengedni őket nekik, hogy azt tegyék velük, amit csak szeretnének. Lót feláldozta volna két lányát, hogy megvédjen két idegent. Abban a kultúrában, ha valakinél vendégeskedtek, a házigazda felelősséget vállalt vendégei épségéért és jólétéért. Ebben az ige részben tehát nyilvánvalóvá válik, hogy milyen kevésre tartották a nőket abban a kultúrában, mint ahogy számos primitívebb nép körében is. Ti hölgyek, legyetek nagyon hálásak Jézus Krisztusért és a kereszténységért, mert Jézusnak köszönhetően kezdték megbecsülni a nőket a társadalomban. A kereszténységnek köszönhetően a nők felemelkedhettek, és elfoglalhatták az őket megillető helyet a társadalomban. Nem mint szolgálók, akik a férfiaknál alacsonyabb rendűek, hanem mint a férfiakkal egyenrangú felek. Ezt a változást azonban csak azokban a társadalmakban találjuk meg, ahová eljutott az evangélium és maga a kereszténység. Ahová azonban nem jutott el, a nőket mind a mai napig alacsonyabb rendű lényként kezelik. És erre történelmi tanulmányainkból is biztosan emlékezhetünk. A görög kultúrában például, pedig róluk mindig úgy beszélünk, mint egy csodálatosan fejlett kultúráról, a nőket nem tartották túl nagy becsben. Kiváltképpen érvényes volt ez a feleségekre, akik mindössze egy lépcsőfokkal álltak a rabszolgák felett. Jézus Krisztus evangéliuma azonban kijelenti, hogy nincs többé különbség férfi és nő, szabad és szolga között, mert Jézusban mindannyian egyenlőek vagyunk. A fent említett igerész másodszorban azt mutatja, hogy még maga Lót erkölcsi értékeit és meggyőződéseit is beszennyezte a szodomai élet. El sem tudom képzelni, hogy hogyan is élhetne valaki egy ilyen mélységesen bűnös környezetben úgy, hogy ez semmiféle hatást ne gyakoroljon rá. Napjainkban is, ebben a korban is, ebben a világban ránk is állandóan erős nyomás nehezedik, hogy toleráljuk a gonoszságot, és bizonyos perverziókat természetesnek fogadjunk el. És ha valaki bármit ismer ezek ellen szólni, például a homoszexualitás ellen, akkor azonnal hatalmas a felháborodás. Sőt, be is perelnek ezért. Mára már odáig fajult a helyzet, hogy az emberek bizonyos értelemben gyávákká váltak, és nem beszélnek arról, amit hisznek. Ha azt mernéd mondani Amerikában az egyik órán az egyetemen, hogy Jézus az egyetlen út az üdvösséghez, kinevetnének, beszűkültnek és bigotnak neveznének. Ha megvallod hitedet és azt mondod, hogy hiszel egy erkölcsösebb, igazabb életmódban, akkor kigúnyolnak, viktoriánusnak neveznek, és kijelentik rólad, hogy sikeresen leragadtál a múltban. Bizony nehéz egy romlott társadalomban élni anélkül, hogy az valamiféle hatást ne gyakoroljon ránk. Mi pedig inkább nem emeljük fel hangunkat azokban a kérdésekben, amikben fel kellene, mert úgy érezzük, hogy akkor veszélybe kerülnénk. Lót erkölcsi értékei is megváltoztak olyannyira, hogy hajlandó lett volna a lányait átadni a csőcseléknek, hogy megerőszakolják őket. Ez egyáltalán nem volt nemes gesztus Lót részéről az idegenekkel szemben, sokkal inkább arról tanúskodott ez, hogy milyen szörnyű hatással volt rá a szodomai élet. Lót maga döntött úgy, hogy azon a területen telepedik le, és egészen Szodomáig sátorozott, ez volt a kezdet. Most pedig már háza is van Szodoma városában. Nagyon veszélyes dolog egészen a világ széléig sátorozni. Az igében érdekes dolgot olvasunk. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. Ebben egy folyamat rajzolódik ki előttünk. Először csak hallgatja az ember a bűnösöket, majd hirtelen azon kapja magát, hogy ott áldogál velük, hamarosan pedig már közéjük is ül. Lót esetében is ez történt. Egészen Szodomáig sátorozott, majd beköltözött Szodomába, ez pedig hatással volt az életére és értékrendjére is. És így felajánlotta lányait a csőcseléknek. A tömeget azonban nem Lót lányai érdekelték, hanem a két férfi, akik Lótnál vendégeskedtek. Lót kérlelte őket, hogy ne tegyék ezt vele, mert a két férfi az ő vendége volt, így a védelme alatt álltak. De azok így feleltek. Menj innen! És azt mondták. Ő az egyetlen jövevény köztünk, és ő akar törvényt szabni. Szorongatni kezdték magát Lótot, és már majdnem betörték az ajtót. De azok a férfiak, vagyis az angyalok, kinyújtották a kezüket, behúzták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az emberek apraját nagyját pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg, úgyhogy nem tudták megtalálni az ajtót. Akkor ezt kérdezték a férfi a Claude-tól. Ki van itt még hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és lányaidat, meg mindenedet, ami a tiad a városban, vidd el erről a helyről. Mert mi el fogjuk pusztítani ezt a helyet, mivel eljutott az úrhoz az a nagy jajkiáltás, amelyet okoztak. Az úr azért küldött bennünket, hogy elpusztítsuk a várost. Lóth tehát kiment és beszélt a vőivel, akik a leányait el akarták venni, és ezt mondta. Keljetek föl, menjetek ki erről a helyről, mert az úr el fogja pusztítani ezt a várost. De vőinek úgy tűnt, hogy csak tréfál. Bár Lótra is hatással volt Szodoma romlottsága, az ige arról is tanúskodik, hogy Lóth igaz ember volt. Péter ezt írja. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és hallva. Az emberek nagy előszeretettel mondogatják, hogy nekik ugyan nincs szükségük a kereszténységre, hiszen az csak egy mankó, nekik pedig megvan a saját életfelfogásuk, amely szerint élnek. Emlékszem, hogy egyik este egy olyan férfival beszélgettem, aki vízvezeték szerelőként dolgozott. Kemény legény volt, és egyre csak azt hajtogatta. Nincs szükségem a mankókra, a kereszténység pedig csak egy mankó. Állandóan azt ismételgette, hogy ő önálló, megvan a maga életfelfogása, és egyedül is elboldogul, miközben nagyokat húzott a flaskájából. Ismertem a férfi fiait is, mindhárman elkezdtek drogozni. Teljesen tönkretette az életüket a kábítószer. Az apának lehet, hogy elég volt az élet filozófiája és az alkohol, hogy valamilyen szinten életben maradjon, a fiai azonban tönkretették magukat. És hányszor mondják az emberek, hogy erős vagyok, mindent kibírok. De mondjuk csak ki, ha nem mutatsz erős lelki példát a családodban, a gyermekeid nem tudnak majd ellenállni a társadalom nyomásának, ezzel pedig saját gyermekeidet áldozott fel a romlott világunk oltárán. Lehet, hogy neked van egy életfelfogásod, ami segít megállni, de a gyermekeidnek, akikre minden nap hatalmas nyomás nehezedik, többre van szükségük egy életfelfogásnál. A Szentlélek erejére van szükségük az életükben. Így hát az ő érdekükben állítsd helyre a kapcsolatodat Istennel, és mutass erőteljes példát gyermekeidnek, különben elvesznek. Lóth meg tudott állni, gyermekei azonban már nem. Lóth elment vőihez és figyelmeztette őket, hogy hagyják el a várost, mert azt hamarosan elpusztítja Isten. Ők azonban csak gúnyolták őt. Lóth pedig elveszítette a családját. Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok Lótot. Kelj föl, fogd a feleségedet és az itt levő két lányodat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt. És amikor tétovázott, és láthatjuk, hogy még maga Lót is tétovázott, hogy elhagyja-e a várost, megfogták a férfiak a kezét, meg a feleségének és a két lányának is a kezét, mert az úr megszánta őt. Kivitték és ott hagyták a városon kívül. Amikor vitték őket kifele, ezt mondták. Menj az életedet, ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Ne nézz hátra, ez a kifejezés úgy is fordítható, hogy ne maradj le, illetve ne fordulj vissza. De Lóth azt mondta nekik, ne oda, uram! Ez tökéletes példája azoknak, akik így imádkoznak. Uram, ne a te akaratod legyen meg, hanem az enyém. Milyen következetlen tud lenni a szóhasználatunk? Ne oda, uram! Álljunk csak meg egy szóra. Az úr egy rang, Lóth pedig a következő versben az úr szolgájának nevezi magát. Közben viszont saját urával vitatkozik. Pedig az ember nem vitatkozhat az urával. Ha ő valóban az urad, akkor azt teszed, amit mond. Ha azt teszed, amit mond, valóban az urad, ha viszont nem teszed meg, amit neked parancsol, akkor nem az urad. Nem számít, hogy mennyit hajtogatod, hogy uram, uram. Ha nem teszed meg, amit mond, akkor nem is igazán az urad. Jézus is felteszi a kérdést, hogy miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Lót tehát következetlen. Azt az utasítást kapja, hogy családjával meneküljön a hegyekbe, ő azonban vitába száll urával. Ha már kegyelmes voltál szolgádhoz, és olyan nagy szeretettel bánsz velem, hogy meg akarod tartani az életemet, akkor ne kelljen a hegyre menekülnöm, mert utolér a veszedelem, és meghalok. Lót felismeri, hogy Isten azért menekíti ki a városból, mert el fogja azt pusztítani. Abban azonban, mintha nem bízna, hogy Isten a hegyen is meg tudja őrizni az életét. Itt van a közelben ez a kis város, hadd fussak oda! Bár kicsi, hadd meneküljek oda, hogy életben maradjak. Ebben a dologban is engedek neked, felelte. Nem pusztítom el azt a várost, amelyről beszéltél. De sietve menekülj oda, mert semmit sem tudok tenni, amíg oda nem érsz. Ezért hívják azt a várost Coárnak, ami kicsit jelent. Isten mindaddig visszatartotta az ítéletét, amíg Lótot biztonságban nem tudta. A földre ma is ítélet vár, addig azonban nem önti majd ki Isten az ítéletét, amíg az egyházát biztonságban nem helyezte. A nap éppen fölkelt, amikor Lót Coárba ért. Az Úr pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Szodomára és Gomorára az Úrtól az égből. Így pusztította el azokat a városokat és az egész környéket, a városok egész lakosságát, sőt a föld növényzetét is. A pusztítás vulkánikus tevékenység nyomán is történhetett, léteznek ugyanis bizonyítékok vulkánkitörésekre azon a területen. A Holdtenger déli partján, annak is a nyugati oldalán áll egy sóhegy, ami mintegy 250 méter magas, és körülbelül 7,5 kilométer hosszú. A hegy nem abból a sóból áll, amit az ember a főzéshez használ, hanem ez esetben káliumnitrátról, vagyis salétromról van szó. Azon a területen hatalmas sóhegyeket találunk, amelyeket nem magyarázhatunk a lassú üledékképződés folyamatával, hanem csak valamiféle vulkanikus eredetű kitörésekkel. Ha például a káliumnitrátot összekeverjük káliumpermanganáttal, már csak egy kis glicerin hiányzik, és lángol is minden. Ne feledjük, hogy ez a terület tele van káliumnitráttal és káliumpermanganáttal, sőt, jelentős aszfaltkészleteket is találunk a környéken. Józsefusz a Holdtenger területe helyett az aszfalttenger területének nevezi azt a környéket, éppen a jelentős aszfaltkészletek miatt. Semmi másra nem volt tehát szükség, csak egy kis szikrára a mennyből, hogy beinduljon a láncreakció. És akkor egy csapásra az egész föld egy kemencévé, egy bugyogó üsté változott. Isten kiöntötte az ítéletét ezekre a városokra, és elpusztultak. Mögötte menő felesége azonban hátratekintett, és sóbálvánnyá vált. A hátratekintett helyén az eredetiben szereplő kifejezést úgy is fordíthatnánk, hogy lemaradt vagy visszafordult. Ahogy Lót felesége visszanézett Szodoma felé, a bugyogósó elkapta őt, betemette, és sóbálvánnyá vált. Azon a területen sok sóbálványt láthat az ember, ezek közül többet is neveztek már Lót feleségének. A Holdtenger legdélebbi csücskében, az utolsó 15 kilométeren, körülbelül 5 méter mély csupán a víz, sőt, talán mára már annál sekélyebb is ez a rész. Több biblia tudós is úgy gondolja, hogy Szodoma városa tulajdonképpen a Holdtenger déli csücskében fekszik a víz alatt. A Holdtenger nyugati partja mintegy 10 km hosszú és 3 km széles, a víz mélysége pedig azon a részen körülbelül 400 méter. Mivel azonban a Jordán folyó a Holdtengerbe torkollik, sok-sok éven át rakódott le a tóban a hordalék. Ennek eredményeként a tómeder egyre inkább feltöltődött, így a víz szintje is emelkedni kényszerült, a tó pedig kilépett medréből, és elöntötte a déli területeket, mint egy 10 négyzetmérföldnyi területen. Mindez már jóval Szodoma és Gomorra pusztulása után következett be, így több bibliatudós is azt feltételezi, hogy Szodoma és Gomora maradványai a mai holttenger déli csücskében fekszenek a tó mélyén. Ne feledjük, hogy a Jordán folyó igencsak iszapos, így valóban lehetséges, hogy annyi hordalékot juttatott a holttengerbe, hogy a tó megáradt és elöntötte a déli területeket, maga alá temetve Szodoma és Gomora városát. Az elmúlt 10 évben azonban felfedeztek 5 várost a holttenger délkeleti partján, így most újabb feltételezések szerint talán ezen 5 város között volt Szodoma és Gomora is. Nem lehetünk benne biztosak, de talán nem is számít ez igazán. A lényeg az, hogy léteznek bizonyítékok vulkánikus tevékenységekre ebben a térségben, vagyis vannak bizonyítékok arra, hogy Isten elpusztította ezeket a városokat, ahogy kénköves tüzes esőt bocsájtott rájuk. Reggel fölkelt Ábrahám, hogy arra a helyre menjen, ahol az Úr színe előtt állt. Oda tekintett Szodoma és Gomora felé, meg annak az egész környéknek a földje felé, és látta, hogy már csak füst szállt a föld felett, mint az olvasztó kemence füstje. Ábrahám Hebronban lakott, amely a holttengertől nyugatra fekszik. Ha jobban megnézzük, Hebron nem is fekszik olyan messze a holttengertől, légvonalban ez csupán 3-4 kilométer lehet. Ábrahám látta, hogy fölszáll a füst arról a területről, mint egy hatalmas olvasztó kemencéből. De amikor Isten elpusztította annak a környéknek a városait, nem feledkezett meg Isten Ábrahámról, és kivezette Lótot a pusztulásból, amikor elpusztította azokat a városokat, ahol Lót lakott. Mintha itt azt mondaná az ige, hogy Isten Ábrahám miatt mentette meg Lótot, és persze maga Lót miatt is. Az új szövetségben Jézus ismét ezt a példát említi, amikor kijelenti, hogy újra eljön, majd hozzáteszi. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Lót felesége kapaszkodott régi világi életébe. Visszafordult, megpróbálta megmenteni, és így elvesztette életét. Jézus tehát figyelmeztet bennünket, hogy emlékezzünk Lót feleségére. Ha minden erőddel azon vagy, hogy megtartsd életedet, csak belerokkansz, de aki elveszíti az életét Jézusért, megmenti azt. Jézus, Péter, sőt Júdás is utal erre az eseményre. Júdás levelében ezt olvashatjuk. Ugyanúgy Szodoma és Gomora meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. Lót fölment Coárból. Korábban engedélyt kért, hogy Coárban maradhasson, de amikor látta, hogy Isten kijönti ítéletét Szodomára és Gomorára, félelem fogta el. Ezért elhagyta Coárt, és odament, ahová eredetileg is tanácsolták, a hegyekbe. Lót fölment Coárból, és letelepedett 2 lányával együtt a hegyen, mert félt Coárban lakni. Egy barlangban lakott 2 lányával együtt. A továbbiakban látni fogjuk a 2 megmentett lány erkölcsi romlottságát. Egyszer a nagyobbik lánya ezt mondta a kisebbiknek. Apánk öreg, és nincs ezen a földön férfi, aki hozzánk bejönne az egész föld szokása szerint. Mintha azt gondolták volna, hogy az egész föld elpusztult. Gyere, itassuk le apánkat borral, háljunk vele, és támasszunk apánktól utódot. Leitatták tehát apjukat borral még azon az éjszakán, és bement a nagyobbik, és az apjával hált. Lót pedig mit sem tudott lánya lefekvéséről és fölkeléséről. Másnap azt mondta a nagyobbik a kisebbiknek. A múlt éjjel én háltam az apámmal. Itassuk le borral ma éjjel is, és menj be te, hálj vele, hogy utódokat támasszunk apánktól. Azon az éjszakán is leitatták az apjukat borral, és a kisebbik is vele hált. Lót pedig mit sem tudott lánya lefekvéséről és fölkeléséről. Így esett teherbe Lót mindkét lánya az apjától. A nagyobbik fiút szült, és Moábnak nevezte el. Ő a mai Moáb ősatja. Vagyis a Moábiak ősatja. A kisebbik is fiút szült, és Benáminak nevezte el, ő a mai Ammón fiainak az ősatja. Az Ammóniak és a Moábiak tehát Lót leszármazottai voltak. A lányai Lót tudtán kívül létesítettek vele szexuális kapcsolatot. Itt megint csak láthatjuk azt az erkölcsi romlottságot, illetve azt, hogy milyen hatással volt ez Lót családjára. Egy romlott társadalomnak bizony ilyen hatása van az emberre. Rendkívül nehéz úgy élni benne, hogy az valamilyen szinten ne hasson az emberre. Ezen a ponton elhagyjuk Lótot. Látjuk, hogy ő népek ősatja lett, és érdekes, hogy a Moábiak éppen ezt a területet, a hegyvidéki területet örökölték a Holttengertől keletre. Az Ammóniak északabbra vándoroltak, ahol ugyanazon a hegyláncon, de a Moábiak területéről északra fontos néppé nőtték ki magukat. Rút is Moábból érkezett, és tudjuk, hogy Rút is szerepel Jézus vérvonalában. Ez a két nép tehát Lót leszármazottja, Lót két lányán keresztül. Azután elindult onnan Ábrahám a délvidék felé, letelepedett Kádes és Súr között, és jövevényként élt Gerárban. Ábrahám tehát Hebronban lakott, de még mindig nomád életet élt. Ha valaki ellátogat Izraelben, találkozhat a beduinokkal, akik ma is sátrakban laknak és nomádként élnek. Egy időre letelepednek egy bizonyos területen, majd összepakolnak és tovább vándorolnak. Ábrahám is sátorban lakott, mint egy beduin, mint egy jövevény átutazóban, mert nem volt háza. Érdekes, hogy Lót igyekezett letelepedni egy városban, Ábrahám viszont tudatosította, hogy ő csak átutazóban van ezen a földön. Mert látta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Ábrahám tehát a filiszteusok földjére vándorolt, hiszen Gerár már a filiszteusok földjén feküdt. Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abimelek, Gerár királya érte küldött és elvitte Sárát. Ez Ábrahámmal már másodszor fordul elő. Ábrahám ezt tette akkor is, amikor Sárával Egyiptomban éltek egy ideig. Még az egyiptomi fáraó is megfedte őt azért, amit tett. Most viszont Ábrahám ugyanezt megismétli. Ez mindenképpen elárul nekünk valamit Sáráról, hiszen itt körülbelül 90 éves lehetett, de még mindig megőrizte szépségét. Ó, bárcsak tudnánk, hogy milyen krémeket használt. Valószínűleg egy vagyont kereshetnénk ezzel a tudással. Sára tehát még mindig olyan gyönyörű, hogy Ábrahám attól fél, hogy megölik őt, csak hogy elvehessék tőle feleségét. Ezért ismét arra utasítja Sárát, hogy mondja azt, hogy Ábrahám húga, nehogy megöljék Ábrahámot. Isten azonban eljött Abimelekhez éjjel álmában, és azt mondta neki. Meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvitettél, mert férjes asszony. Abimelek azonban még nem közeledett hozzá, és azt mondta, Uram, az igaz népet is megölöd? Hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja. Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt. Úgy tűnik, hogy Isten valamiféle csapással sújtotta őt, ami egyenlő volt a biztos halállal. Isten itt kijelenti Abimeleknek, hogy meg fog halni, mert olyan nő van a háremében, aki egy másik férfinak a felesége. Abimelek azonban ártatlannak vallja magát, és azzal mentegetőzik, hogy honnan tudhatta volna, amikor Ábrahám váltig állította, hogy Sára a húga. Akkor ezt mondta neki álmában az Isten. Én is tudom, hogy tiszta szívvel tetted ezt. Ezért óvtalak magam is attól, hogy vétkezzél ellenem, ezért nem engedtem, hogy érintsd őt. Isten tehát munkálkodott a színfalak mögött, és nem engedte, hogy Abimelek érintse Sárát. Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked és minden hozzád tartozónak. Fölkelt azért Abimelek reggel, hívatta valamennyi szolgáját, és elbeszélte nekik mindezt. Az emberek nagyon megijedtek. Ekkor hívatta Abimelek Ábrahámot, és ezt mondta neki. Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe akartál belevinni engem és országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeneket nem szabad tenni. Abimelek tehát kérdőre vonja Ábrahámot, Isten emberét. Miért tettél velem ilyen szörnyűséget? Mit ártottam én neked? Az ige úgy emlegeti Ábrahámot, mint minden hívő atyát. Az igében ő mindvégig az iskola példája azoknak, akik hisznek Istennek és az ő igéjének, mert Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. Nekem nagyon tetszik, hogy a Biblia ennyire őszinte, és egyáltalán nem tesz úgy, mintha Ábrahám hite tökéletes lett volna. Még azokról az esetekről is beszámol, amelyekben Ábrahám hitetlenkedett. Sára a húgom. Ez nem Istenbe vetett hitét mutatja, hanem hitetlenségét. És engem ez megvigasztal. Ha viszont Ábrahám hite teljesen tökéletes lett volna, el volnék keseredve, hogy esélyem sincs. Ha Ábrahám mindenben tökéletes lenne, akkor azt gondolnám, hogy nem meglepő, hogy Isten úgy megáldotta, hiszen ő tökéletes. Isten bizonyosan megáldja a tökéletes embereket. Ábrahám azonban egyáltalán nem volt tökéletes, bár az ige azoknak a példájaként említi, akik hisznek Istenben. És akkor mit jelent mindez? Azt jelenti, hogy Isten még azt a pici hitet is megáldja, amin van. Isten engem is megáld, pedig én is tökéletlen vagyok. Vagyis ez nem jelenti azt, hogy minden helyzetben a hitem tökéletes és rendíthetetlen kell legyen, és soha meg nem inog. Soha nem kételkedem, soha nem félek, vagy soha nem is kérdezek. Ez azt jelenti, hogy Isten meg tud és meg is fog áldani, egyszerűen azért, mert ő benne bízom, még akkor is, ha bizonyos helyzetekben elbotlok és hitetlenkedek. Sok olyan megpróbáltatás van, amiben elbukom. Isten sok olyan próbát hozott már az életemben, amelyekben elbuktam, és elégtelent kaptam Isten vizsgáján. De ő megengedte, hogy újra letegyem a vizsgát. Egyes vizsgákon akár kétszer-háromszor is megbuktam, mielőtt ezeket sikerült letennem. Isten igenis kegyelmes, igenis türelmes, és Ábrahám minden hívő atya olyan ember, akinek nagy hite volt Istenben, ezért ismerik nevét oly sokan, bár hite nem volt tökéletes. Ebben az esetben is hazudik a királynak Sárát illetően, mert fél. Isten kétszer is megpróbálta ugyanígy a hitét, Ábrahám pedig mindkétszer megbukott. De a tágabb értelemben vett hitpróbákon kiválóan teljesített. Hát nem érdekes, hogy bizonyos dolgokban olyan hatalmas tud lenni a hitünk, más dolgokban pedig egy szempillantás alatt a földbe döngölnek minket. Ez alapján felismerjük, hogy még a hitünk is ajándék Istentől, így még ezzel sem büszkélkedhetünk úgy, mintha a sajátunk lenne. A király tehát megfeddi Ábrahámot, hogy mit tettél? Mit vétettem ellened, hogy ezt teszed velem? Miért nem mondtad, hogy a húgod? Ábrahám ezt felelte. Azt gondoltam, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. De valóban húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám leánya, így lett a feleségem. Sára tehát féltestvére volt Ábrahámnak. Amikor vándorútra indított engem Isten apám házából, ezt kértem tőle. Azzal mutasd meg szeretetedet irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt azt mond rólam, hogy a bátyád vagyok. Akkor vett Abimelek juhokat és ökröket, szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta, Sárát a feleségét pedig visszaküldte hozzá, és ezt mondta Abimelek. Itt van előtted az országom, lakj ott, ahol jónak látod. Sárához pedig így szólt. Íme, 1000 ezüstöt adtam bátyádnak, ez felment téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Abimeleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek. mert az Úr meddővé tett minden nőt Abimelek házában, Sárának, Ábrahám feleségének az esete miatt. Sára valószínűleg sok ideje volt már Abimelek háremében, amikor meglátogatta a királyt álmában az Isten. Abimelek azonban egy újjal sem érintette Sárát.